Az Úr megöl és megelevenít, sírba visz és felhozonnét. Ámen. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 187. dicséretünk egyetlen egy versszakát. A 187. dicséretünk egyetlen versszaka így kezdődik: E húsvét ünnepében, e húsvét ünnepében. Helyünket elfoglalva folytassuk az énekben mondott imádságot, a 352. dicséretünk első három, illetve utolsó három, tehát 6., 7. és 8. versével. A 352. dicséret első verse így kezdődik: Krisztus ím feltámada, nékünk örömet ada.
A törvénynek átkától,
A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet, aki meghalt és feltámadt értünk. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, amint a szól hozzánk Pál rómaiakhoz írt levelében, a 8. fejezet 31-től 39-ig tartó verséig. Így szól hozzánk Istenünk igéje.
Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ki vádolna Istent választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esetezik is értünk, kiválasztana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongatatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te értek gyilkolnak minket nap, mint nap. Annyira becsülnek, mint a vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent a Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen.
Amen. Gyertek testvéreim, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, hálásak vagyunk megtartó kegyelmedért. Húsvét másnapján is összegyűlhetünk házadban. Veled lehetünk, rólad tanulhatunk. Beszélhetünk a valaha történt legnagyobb csodáról. Meghaltál és feltámadtál értünk. Kérünk téged, legyél most velünk szent lelked által. Hatalmas szükségünk van rá. Hadd tudjuk ezt a napot ennek a csodának szentelni. Rád figyelni, neked élni. Krisztus Urunk nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Az ige hirdetésére készülve énekeljük a 185. dicséretünk egyetlen versét. A 185. dicséretünk egyetlen verse így kezdődik. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott.
Krisztus feltámadott.
Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom Pál korintusbeliekhez írott második leveléből, onnan is az 5. fejezet 14. és 15. verséből. Így szól hozzánk Istenünk igéje. Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmagukért éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek! Feltámadás. Nehéz róla beszélni, nehéz hozzá viszonyulni. Ennek két oka is van. Egyrészt ez a kereszténység veleje magva. Krisztus Urunk meghalt, és feltámadt értünk. Megtette azt az áldozatot, amire mi soha nem lettünk volna képesek. Másrészt pedig túl távol van tőlünk. Majd 2000 évvel ezelőtt történt, és ki tudja, hogy mikor fejti ki végérvényesen a mi életünkre a hatását. Azt a napot pedig, és azt az órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül, mondja Jézus. Várjuk ugyan, de nem tudjuk, hogy mikor jön el Krisztus. Talán ma délután, talán még 2000 év múlva. Valamikor a jövőben, de biztosan nem most. Valamikor volt, valamikor lesz, de nem most. Márpedig vannak olyan események az életünkben, amik itt és most hatnak ránk, és fontosabbnak tűnnek, mint a feltámadás. Hétköznapi dolgokra gondolok. Például, hogy most húsvét van, sonkát, tojást kell főzni. Nem sokára itt az ebéd, meg kell főzni a tyúkhúslevest is, vagy egyéb más ételt. Végre hétfő, lehet menni locsolkodni. Hamarosan vége a szünetnek, mehetünk vissza az iskolába. Beadandó házi feladataink vannak, dolgozatokat kell megírni, és a munkahelyünkön sem lehet lazsálni. Vannak olyan feladataink, amiket el kell végeznünk. És vannak ezek mellett nehezítő körülmények is. Betegség, szerettünk elvesztése, adóság, lelki-testi fájdalom, stressz, depresszió. Napestig sorolhatnánk, hogy mi minden hat ránk itt és most. Mi minden befolyásol minket itt és most, mintsem Krisztus halála és feltámadása. Én azt mondom ezért, hogy adjunk hálát Istennek. Végre kicsit félretehetjük a mindennapok gondjait, bajait. Isten házában lehetünk, közösen együtt lehetünk, és hallhatunk a feltámadás öröméről. Krisztusra figyelhetünk, a feltámadott Krisztusra, és tőle tanulhatunk. Tegyük félre azt, ami most nyilvánvaló. A szürke hétköznapokat tegyük félre. És koncentráljunk arra, ami nyilvánvaló volt, és nyilvánvaló lesz. Azért, hogy most is nyilvánvaló legyen. Ne a nyuszira, ne a tojásra, hanem az ember ésszel már-már felfoghatatlan csodálatos isteni tetre, Krisztus halálára és feltámadására figyeljünk. És tekintsünk erre rá a felolvasott szakasz segítségével három gondolati körben. Először is magára, Krisztus halálára és feltámadására, és hogy mit jelent az, hogy ez mindenkiért történt. Másodszor arra, amit Pál Krisztus szorongató szereteteként említ. Azaz, amit Krisztus halála és feltámadása által tesz értünk a mai napig is. Harmadszor pedig az ember válaszára. Mit jelent az, hogy többé nem önmagamért élek? És hogyan tehetem meg ezt? Először is tehát Krisztus meghalt és feltámadt. Megszabadított minket minden bűnünktől, azaz minden olyan tettünktől, ami Istennek nem tetsző. Majd harmadnapon feltámadt, hogy az Atya vele együtt minket is feltámasszon az örök életre. Krisztus ezt tette értünk. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ezt mondja Krisztus tanítványainak. Majd mondhatni, még nagyobb szeretetet tanúsított, és fel is támadt értünk. Meghalt, hogy meghalljunk bűneinknek, majd feltámadt. Ezzel egyrészt lehetőséget adott az új életre, amiben már nem én élek, hanem Krisztus él én bennem. Másrészt pedig az örök életre ad így lehetőséget. De ezek távoli dolgok. Örök élet, az nem most van. Most egy néhány évtizedig tartó élet van, aminek valamiért része a halálfélelem és az életben maradási ösztön is. Még annak is, aki már megtért Krisztusnak, akinek személyes kapcsolata van vele, annak is része. Tudom, hogy enyém az örök élet Krisztus által, de mégis ezek hatnak rám. Megszabadított minket Krisztus, és ennél nagyobb örömhírt nem is mondhatnánk. Mégis ez egy olyan ajándék, amit sokszor távolról szemlélünk. Krisztus majd eljön másodszor, majd ítéletet tart, majd részesei lehetünk az örök életnek, és Istennel együtt lehetünk, őt dicsőíthetjük, majd. Túl sok ebben a majd, és kevés benne a most. Szeretnénk végre Istennel lenni, már akár most is. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség, mondja Pál apostol. Nem probléma, ha meghalok, mert végre Krisztussal lehetek. Aki ténylegesen találkozott Krisztussal, az megérti Pál apostol szavait. Aki találkozott a feltámadott Úr Jézussal, az vágyik hozzá, szeretne már akár most is oda menni hozzá. De mégsem mehetünk az örök életbe. Most még nem. Ezért próbáljuk lekötni magunkat itt a földön. A mostani dolgokra koncentrálva. Hiszen a vacsorának el kell készülnie, az ajándékot be kell csomagolni, az iskolai és munkahelyi teendőnkre is figyelmet kell fordítanunk. Nem menekülhetünk el a testi-lelki fájdalmak elől sem. Ezek itt és most vannak. Krisztus akkor és ott támad fel, és majd és akkor lehetünk általa az örök élet részesei. Én mégis azt mondom, hogy a régen és ottra, és a majd és ottra koncentrálva éljünk, itt és most. Ezt még egyszer elmondom. Tehát a régen és ottra, tehát Krisztus halálára és feltámadására, és a majd és ottra, az örök életre koncentrálva éljünk itt és most. Így a szürke hétköznapok sem lesznek olyan szürkék. Noha Krisztus 2000 évvel ezelőtt szabadított meg, és egyedül az Atya tudja, hogy mikor lehetünk részesei a hűnáhított örök életnek, ez már most, itt és most is hat ránk. Ugyanis aki megtért Krisztusnak, az már most az örök élet reménységét bírja. Aszerint élheti az életét, és ezt senki nem veheti el tőle. Testvéreim, tudom, hogy rengeteg fontos és szorongató rész van az életünkben itt és most. Mégis legyen életünk legnagyobb része a Krisztusra figyelés, a feltámadott Krisztusra rácsodálkozás és figyelés. Ő meghalt és feltámadt, értünk és helyettünk. Jézus megszerezte számunkra azt az ajándékot, amire mi soha nem lettünk volna képesek. Ez pedig az örök élet. Amikor nem lesz már ilyen, hogy munkahely és iskola, reggeli és ebéd, amikor nem hat ránk az aggodalom és a fájdalom, hanem földön túli boldogságban lehetünk együtt a mi mennyei édesatyánkkal. Nem is álmodhatnánk ennél nagyobbat. Így szabadított meg minket Krisztus. És ez már most is hat ránk. Itt és most. Aki hitáltal elfogadta Krisztust, megtette az egyetlen apró lépést, amit emberként tehet, azzal a kitétellel, hogy még a hitet is Istentől kapjuk. Tehát igazából a legapróbb lépést, amit szintén Istentől kaptunk, ennyire rá vagyunk utalva. Aki ezt az apró lépést megtette, azé kegyelemből az örök élet. És ezt a hitet és reménységet nem veheti el tőle senki. Ez a miénk. És ez itt és most van. Ezért szenteljünk neki kellő figyelmet a mindennapok sürgés forgása közepette is. Ez a miénk. De pontosan kiké? Pál apostol azt írja, hogy Jézus mindenkiért meghalt. Ez így van. Krisztus elvette az egész világ minden ember bűnét. Mindenki meghalt a bűnnek. Az már más kérdés, hogy kié lehet az a bizonyos új élet, ami az örök élet felé vezet. Az az élet, amiben Krisztust követjük a magunk esendő emberi módján. Vajon mindenki üdvözülhet? Vajon az a bizonyos ember, akire éppen én gondolok, üdvözülhet? Biztosan nem egy testvéremet foglalkoztatja ezt a kérdés, én is sokat gondolkodtam rajta. Talán ezzel kikerülöm a választ, de én azt mondom, hogy ezt bízzuk Istenre. A Bibliában arról is olvashatunk, hogy vannak kiválasztottak. De arról is, hogy Isten minden ember üdvösségét akarja. Úgy gondolom, hogy Calvin eleve elrendelés tana ebben nagyon helyén való, mert nem az ember kezébe adja a döntést, hanem Istenre teszi a hangsúlyt. Isten akarata szerint van kiválasztás és elvettetés is. Bízzuk hát rá ezt a kérdést, és az ő irgalmába és feltétel nélküli szeretetébe vetve reménységünket gondoljunk erre. Második gondolati körre térek rá, Krisztus szeretete szorongat minket. Szorongat. Mert magában a görög szövegben is nagyon nehezen meghatározható ez a szó, mert nagyon sok jelentés árnyalattal bír. Mondok néhány értelmezési lehetőséget, hogy egy kicsikét közelebb kerüljön hozzánk ez a gondolat, hogy Krisztus szeretete szorongat minket. Serkent, ösztökél, késztet, irányít, legyőz, ural, nem hagy más választást, két fal közé szorít. Krisztus mindezt megteszi értünk, mert ennyire szeret bennünket. De várjunk csak egy picit. Krisztus irányít, legyőz, sőt, ural bennünket. Ezek nem igazán pozitív fogalmak a mai világunkban. Ugyanis a mai posztmodern vagy posztposztmodern világ szemlélete másra teszi a hangsúlyt. Az énre, az egyénre, az individuumra. Hogyan jöhet bárki ahhoz, hogy rajtam uralkodjon? Hogy irányítson engem? A magam ura vagyok, és erre nincs szükségem. Maximum azt hihetjük, hogy nincs erre szükségünk. Biztosan nem gondoljuk azt, hogy több mint 7,5 milliárd ember önfejűsége és önzése jóra vezetne. Szükségünk van Isten segítségére ebben is. Szükségünk van Krisztus szorongató szeretetére, a megfelelő földi élethez. Csak ebben az a nehézség, hogy nem mindig látjuk a gyümölcsét. Nem vesszük észre, és hamis ábrándokat kergetünk benne. Krisztus szorongató szeretete két fal közé zár, nem hagy más választás. Mi emberek sajnos mégis feszegetjük ezeket a határokat. Azt gondolnánk, aki Krisztusban van, aki keresztjén, aki megtért, az többé nem vétkezhet. Krisztus szorongató szeretete teljesen az uralma alá vonja, és nem tehet mást, mint hogy megváltóját követi minden tekintetben. Ez egy hamis ábránd. A megtérés nem tesz minket tökéletes emberekké. Annyira elvetemültek tudunk lenni, hogy azokat a szerető falakat is áttörjük, amikkel Krisztus terelne bennünket az örök élet felé. Aki tehát hitáltal elfogadta Krisztust, és megértette, hogy micsoda kegyelem az ő számára, az ő halála és feltámadása, és az ő megváltó, szorongató szeretetének hatása alatt áll, az is vétkezhet. Lehet rossz napja. Beszélhet nem megfelelő módon például a feleségével. Lehet stresszes, elronthatja a munkáját. Lehet lusta, kihagyhat egy-két napot az iskolából vagy a munkahelyéből. Lehet rossz. Miért? Isten mindent megtett értünk, amit csak lehetett. Mi mégis rosszak maradtunk. Milyen jó is lenne, hogyha az új életet megkapva már egyetlen félresiklott szavamat se kellene visszamondanom. A többi hibát egyáltalán nem vétnék. Hogyha egyáltalán nem uralkodna el rajtam az érzelmem és a gyengeségem. Milyen jó lenne, de ez sajnos nem így van. Vissza kell vonnom nem egy félresiklott szavamat és mondatomat. Hibát hibára halmozok. És nem egyszer beszerült rajtam a gyengeségem és az érzelmem. Ezzel, testvérem, senki sincs egyedül. Hogyan lehetséges ez? Nem is formálódunk az új életre? Krisztus szeretete nem is mutatkozik meg a mi életünkben? Dehogy nem. De akkor mégis hogyan? Hogy ezt jobban megértsük, Augustinus tanítását szeretném segítségül hívni, talán néhányan ismerik a testvérek közül. Augustinus az emberi akaratot és a bűnt hasonlítja össze négy állapotban. Ebből én hármat szeretnék kiemelni. Az első állapot az a paradicsomi idillre vonatkozik, az most ebben az esetben annyira nem lényeges számunkra. Tehát a második állapot, amikor az ember nem tud nem vétkezni. Azaz mindig vétkezik. Folytonosan bűnbe esik. Ez a hitetlenségnek az időszaka. Ekkor gondolhatnánk arra, hogy például vannak olyan ateista emberek, olyan Istent tagadó emberek, akik mindezek ellenére mondjuk eljárnak és ételt osztanak a szegényeknek. Azt gondolnánk, hogy akkor mégis tudnak nem vétkezni, igaz? Ezek, amiket meg tudnak tenni, ezek a jótékonynak ható cselekedetek, ezek a szívbeírt törvény Isten kegyelmének az ajándékai számukra, az ő talentumaik. Viszont ezek mellett vannak gyengeségeik is. Például mondjuk jótékonyságuk mellett bántalmazzák a gyereküket. Vagy zsarnokként uralkodnak a beosztottjaik felett. És így tovább. Ennek már nem képesek ellenállni. Tehát valódi emberi gyengeségeikben képtelenek nem vétkezni. A saját vétkeiknek és a saját önzésüknek a rabjai. A következő fázis a megtért emberi. A megtért ember az, aki tud nem vétkezni. Azaz Krisztus értünk tanúsított szorongató szeretete által van olyan alkalom, amikor neki köszönhetően felül kerekedhetek a saját gyengeségeimen, és felszabadulok ennek a fogsága alól. Például egy olyan ember, aki hirtelen haragú, Isten kegyelme által van, hogy megfékezheti a nyelvét. Nem tudunk bűnök elkövetése nélkül élni, az kvázi lehetetlen. Azonban Krisztus szorongató szeretete már megjelenik az életünkben. És ebben az új életben várunk az örök életre. Az örök életre, amiben ez az utolsó fázis, vagy utolsó állapot, amiben az ember nem lesz képes vétkezni. Ez a hőnáhított örök életbeli rész, amit úgy várunk. Viszont most még itt és most tudunk vétkezni. Azonban nem vétkezni is tudunk. Isten akarata és kegyelme szerint. És ezzel kapcsolatban érdekes a harmadik rész, az ember válasza. Hogy hogyan tud erre a hatalmas isteni kegyelemre az ember válaszolni. Ugyanis Krisztus azért halt meg, és azért támad fel értünk, hogy többé ne önmagunkért, hanem ő érte, és az ő tanítása szerint éljük életünket. És erre megadta a lehetőséget. Tudunk nem vétkezni. Hallottunk arról, hogy Krisztus halála és feltámadása, ami majd 2000 évvel ezelőtt volt, és ami üdvösségünk, amiért történt, csak valamikor, amit csak az Atya tud, valamikor be fog következni az eljövendő időben. Krisztus szabadítása mégis jelen van az életünkben, ebben a pillanatban is. Itt és most. Most, amikor minden más földi gondunk, bajunk nagyobbnak tűnik. Nagyobbnak tűnik, de nem nagyobb Krisztus halálánál és feltámadásánál. Krisztus feltámadása itt és most hat a mi életünkre. Általa részesei lehetünk az örök életnek. Boldogságunk lehet ennek reménysége nem majd, hanem itt és most. Amikor élünk, mozgunk és vagyunk. Hallottunk arról is, hogy Krisztus szorongató szeretet, aminek része volt az ő halála és feltámadása értünk, sarkal bennünket Isten követésére. Erre meg is adta a lehetőséget. Tudunk nem vétkezni. Mindent megtett értünk, nekünk már csak válaszolni kell erre. Hogyan? A válasz egyszerű, de a megtétele nagyon nehéz. Töltsük be a szeretet parancsolatát. Gyengék vagyunk ahhoz, hogy szeressük az Urat, és szeressük a mi fele barátainkat. De Isten mégis ezt kéri, hogy nem magunkért éljünk, hanem Istenért, aki megtett értünk mindent, és fele barátainkért, mert ez az Isten akarata. Ez kéri Jézus tőlünk. Ez kéri Jézus, aki meghalt és feltámadt. Csak is értünk. Képesek vagyunk erre? Sajnos nem. Túl gyengék vagyunk ahhoz, hogy szeressük az Urat a parancsolat szerint. Teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes erőnkből és teljes elménkből, teljes valónkból. Erre gyengék vagyunk. Arra meg pláne gyengék vagyunk, hogy minden fele barátunkat egyenlő szeretettel ugyanúgy szeressük akárcsak magunkat. Gyengék vagyunk a felgyorsult világ pörgése mellett a teljes életünket az Isten tiszteletének szánni és nyújtani. Gyengék vagyunk például arra, hogy ugyanolyan szeretettel forduljunk a mi házastársunkhoz, a legjobb barátunkhoz, meg egy teljesen ismeretlen emberhez. Ehhez gyengék vagyunk. Krisztus mégis ezt kéri. Amíg tudunk vétkezni, mindazonáltal, hogy Krisztus által nem vétkezni is tudunk, addig bármennyire is fájdalmas, nem tudunk tökéletesen eleget tenni az isteni parancsolatnak. Krisztus, ami megváltó, mindent megtett értünk. Mi meg gyakorlatilag semmit nem tudunk adni viszonzásul. Mi magunk egészen biztosan nem. Viszont mivel Krisztus szeretete szorongat minket, támaszt nyújt, ezért lehetőségünk nyílik legalább néha nem vétkezni. Legalább néha igazán szeretni Istent és vele barátainkat. Sőt, Isten kegyelme által ebben fejlődhetünk is. Minél inkább fordulhatunk Isten és vele barátaink helyé felé, ahelyett, hogy magunkra figyelnénk. Épp ezért, kedves testvérem, arra bíztatom magunkat, hogy legyünk hálásak Krisztus értünk tanúsított áldozatáért, az ő feltámadásáért, haláláért és feltámadásáért. Fogadjuk el azt a szorongató szeretetet, amit irántunk tanúsít. És ne csüggedjünk el azért, ha néha fontosabb nekünk, mint például a húsvéti locsolkodás, mint a vasárnapi istentisztelet, vagy a hétfői másnapi istentisztelet. Ne csüggedjünk el azért, mert néha a rohanó világban több figyelmet szentelünk annak a részeire, mint az Isten tiszteletére és dicsőítésére. Ne csüggedjünk el azért, mert van olyan alkalom, amikor nem kellő szeretettel fordulunk fel a barátaink felé. Bűnösök vagyunk, ezt Isten is tudja. Ezért küldte el az ő szeretett fiát. Ezért halt meg és támad fel értünk, mert tudta, hogy milyen romlottak és bűnösök vagyunk. Ismét mondom, hogy fogadjuk el Krisztus szorongató szeretetét. Az ő segítségül hívásával igyekezzünk önmagunk helyett Istenért és fele barátainkért élni. Ne csüggedjük el, ha néha nem sikerül, hanem merítsünk erőt Krisztus feltámadásából, az örök élet ajándékából, itt és most. Isten kegyelme által, a Szentlélek jelenlétével és Krisztus szorongató szeretetével tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, akármilyen csekély is legyen az. Ámen. Isten kegyelmére felelve és könyörögve énekeljük az 500. dicséretünk első versszakát. Az 500. dicséretünk első versszaka így kezdődik: Krisztus, ki vagy nap és világ. Imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, megvalljuk neked, hogy bűnös emberek vagyunk. Nemhogy nem tudtuk volna megváltani saját magunkat, meg sem érdemeljük, amit értünk tettél. Mégis megtetted. Értünk emberré lettél, meghaltál és feltámadtál. És most is fogod a kezünket, segítesz bennünket. Szorongatsz szereteteddel. Elmondhatatlan nagy hálával tartozunk ezért neked. Épp ezért kérünk, hogy hadd adhassuk neked életünket hála áldozatul. Hadd szeressünk téged és fele barátainkat úgy, amint parancsoltad nekünk. Egyedül még ehhez is gyengék vagyunk. Ezért kérünk, hogy légy velünk, és vezess ebben bennünket. Azért is kérünk, hogy légy elesett, gyenge, beteg, fájdalmakkal küzdő testvéreinkkel. Hatalmas szükségük van rád. Könyörgünk, hogy légy velük is, szorongató szereteteddel, és adj nekik gyógyulást. Krisztus Urunk nevében hallgass meg imádságunkat. Ő meghalt és feltámadt értünk. Nincs más, aki nevében szólhatnánk hozzád. Kérünk ő érte, hogy hallgass meg könyörgésünket. Ámen. Most pedig egy csendes percben vigyük imádságunkat egyen-egyenként Isten színe elé. Ámen. Krisztus Jézus nevében kérünk, hogy hallgass meg imádságainkat egyen-egyenként. Krisztus Jézus nevében, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, az úrvacsorára készülve énekeljük a 435. dicséretünknek mind a két versét. A 435. dicséretünk első verse így kezdődik: lelkem siet hozzád menni.
Jézus mondja: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorát. Leírják az evangéliumok is, de legteljesebben Pál apostol a korintusiakhoz írott első levelében a 11. fejezetben a következőképpen: én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsoráltak, és ezt mondta: e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Testvéreim, hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, hogy felkészítsen bennünket az ő visszajövetelére. Jöjjetek, magasztaljuk a mi Urunkat, adjunk hálát neki, könyörögjünk szent lelkéért, közeledjünk hozzá alázatos szívvel, bűnvallással. Urunk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk, mert igaz és méltó, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Urunk és Atyánk, mindenható és örökkévaló Isten. Téged magasztalunk mennynek és földnek teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, és aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Mindenek felett magasztalunk most téged, ami Urunk Jézus Krisztus dicsőséges feltámadásáért. Ő a mi húsvéti bárányunk, ő szenvedett értünk, ő önmagát feláldozva elvette a világ bűneit, hogy legyőzze a halált, és feltámadásával örök életet szerezzen számunkra. Mindenható Atyánk, áldunk téged egyszülött fiadért. Hálaadással emlékezünk testélételére, szent életére, halálára, dicsőséges feltámadására és mennybe menetelére. Dicsérünk téged állandó közbenjárásáért és jobbodon való uralkodásáért. Dicsőítünk téged a te szent lelkedért, aki újjászül bennünket és a szent keresztségben elpecsétel, hogy a te néped legyünk. Most azért arra kérünk, küld el reánk szent lelkedet, hogy szenteljen meg bennünket, a kenyeret és a bort, melyek a te ajándékaid, és kezünk munkájának gyümölcsei. Szentlélek Isten ad, hogy a kenyér, amit magunkhoz veszünk, a Krisztus testével való közösségünk legyen. Szentlélek Isten ad, hogy a pohár, amit magunkhoz veszünk, a Krisztus vérével való közösségünk legyen. Hogy miközben magunkhoz veszünk a kenyeret és a poharat, az ő testének és vérének lehessünk részesei, és tápláltassunk az örök életre, a kegyelemben való növekedésre. Istenek báránya, ki bűnünket elveszed, irgalmazz nékünk. Alázatosan könyörgünk, fogadj el bennünket, bűnösöket, könyörülj rajtam én, Istenem, kegyelmességed szerint töröld el bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Valljuk meg hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, hitünk és lelkiismeretünk megvizsgálásáért a szent jegyek vétele előtt feleljünk őszintén a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy ez szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan bár te elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneitek bocsánatát, és az örök életet, melyet megad a mi Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiának érdeméért, mindazoknak, akik hittel kérik és elfogadják azt. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Testvéreim, akik méltóképpen elkészültetek az úrvacsora közösségére, járuljatok a terített asztalhoz. Helyünket elfoglalva az úrvacsorai közösségben énekeljük először a 436. énekünket, majd a 438. dicséretet. Testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi és senki meg ne foszthasson Istennek attól a szeretetétől, melyet kijelentett és megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott nektek. Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hívattatok egy testben, mely Krisztus teste, az egyház. Jöjjetek, imádkozzunk! Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Amen. Testvéreim, foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Engedjétek meg, hogy magam és családom nevében Istentől gazdagon megáldott húsvéti ünnepet kívánjak kedves mindannyiótoknak. Levélben köszöntötte gyülekezetünket pap László néni, tiszteletű asszony Erzsike néni, és egyházunk vezetői, a generális konvent püspökei és főgondnokai. Kedves testvérek, csobánykai pomázi gyülekezetünk presbitériuma 2014-ben úgy döntött, hogy szívesen indítana egy keresztény szellemiségű református fenntartású óvodát. Gyülekezetünk külső lehetőségként és nem biztos várományként most azt a felelősséget kapta, hogy az óvoda indításához szükséges felmérést elvégezze. Ezért fordulunk most minden jó szándékú keresztényhez, hogy véleményét egy űrlapon fogalmazza meg. Akár internetes felületen megtehetjük mindezt, akár pedig a kijáratnál, az iratterjesztésben található papír alapú űrlap kitöltésével. Minden beérkezett véleményt köszönünk, és még várunk a következő napokban, de a hét második felében már lezárjuk a vélemények beküldését. Kérem testvéreimet, gondoljunk adónk 2x1%-ának felajánlására. Református egyházunkat a 0066-os technikai számon támogathatjuk, gyülekezetünket pedig alapítványunk adószámának megjelölésével. Kérem azokat a testvéreinket, akik adókedvezmények miatt nem fizetnek ugyan adót, mégis töltsék ki a felajánló ívet, ugyanis a NAV a felajánlók számát is rögzíti, és így a központi költségvetés kompenzációs támogatást is biztosít. Meghívók érkeztek gyülekezetünkbe. Április 8-án 15 órától lesz Máté Zoltán lelkipásztor testvérünk Pilismaróti gyülekezetbe történő beiktatása. Ugyanezen a napon 10 órától Fóton női csendes nap lesz, melyre testvéreink szeretettel hívnak és várnak bennünket is. A fóti alkalom 3 órakor zárul, hogy mindenki eleget tudjon tenni állampolgári kötelességének is. Jelentkezési határidő április 5-e. Hirdetem, hogy gyülekezetünkben Pomázon április 14-én 9 órától tartjuk a tavaszi nagytakarítást. Kérjük szépen testvéreink segítségét. Alkalmaink a következőképpen alakulnak. A holnapi napon kedden 6 órakor Csobánkán lesz bibliaóránk, Kékkereszt alkalom Pomázon ugyancsak 6-tól. Szerdán 6 órától bibliaóránk lesz Pomázon, 7 órától pénteken ifjúsági bibliaórát tartunk. Vasárnap 9 órakor Isten tiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon, melyen megkereszteljük Barta Noelt. Egyben tisztelettel és szeretettel jelzem gyülekezetünk minden tagjának, hogy jövő héten vasárnap, ami hazánkban országgyűlési választások lesznek, arra bátorítok és buzdítok mindenkit, hogy vegyen részt ezen a szavazáson. Kedves testvérek, a hirdetésekkel Isten tiszteletünk vége is elközelített. Záró énekül 66. zsoltárunkat keressük meg. 66. zsoltárunknak énekeljük első 5 versszakát, majd pedig a 10. versszakot.
Nagy dicsőség.
Kedves testvérek, az áldás vétel előtt megköszönjük Császár Domonkos Zoltán testvérünk szolgálatát, aki a szomszédságunkból Szentendréről érkezett, és a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának negyed évfolyamos lelkész teológus szakos hallgatója. Isten áldjon szeretteiddel együtt, őrizzen tanulmányaidban, és kérjük, hogy tolmácsold jó kívánságainkat az egyetem minden professzorának, tanárának és diáktársaiknak. Az Úristen őrizzen téged. Mi is fogadjuk Isten áldását, Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Énekeljük testvéreim nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás végesség, Isten velünk, viszontlátásra!